Folytatódik az Arena, stúdióban Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátor. Ezt a beszélgetést december 5-én délelőtt rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Beszéljünk a 2019-es évről, már csak azért is, mert mindenki izgatottan várja a következő szezont. Szerinted melyik lesz a legfőbb kérdés, amelyre választ kaphatunk jövőre?
Hát talán az, hogy kioldja meg a legjobban az első szárny szabályváltoztatást, ami főleg az első szárnyat érinti, a hátsó is valamilyen szinten, de összességében az áramlás az autó körül. És a hatékony, a leghatékonyabban működő csapatok, tehát pont a top csapatok megoldásainak húzzák ki így a méregfogát, hogy így fogalmazzak, mert hogy ugye ők használták ki a legjobban a szabályokat, a lehetőséget azzal, hogy a turbulens áramlást olyan messze tartsák az autótól, amennyire csak lehet, az autó külső felemel tekerjék el, tereljék el ugye a kerekek oldalsó felén, és hogy belül az autó alatt teljesen tiszta áramlás maradjon. Most ez jelentősen romlik ezzel a szabályváltozással. Mondhatjuk azt, hogy ezzel a kevésbé hatékony csapatok előre jöhetnek, csak hát közben már azért ezen dolgoznak a nagyok is gőzerővel, és biztos, hogy jönnek olyan megoldások, amivel nem számoltak a szabályalkotók, habár most már amennyire lehet megpróbáltak tényleg úgy körbebástyázni ezeket a szabályokat, hogy lehető legkisebb kiskapu maradjon. Azt gondolom, hogy ez jelentősen befolyásolja majd az évkezdetet, hogy ki az, aki a leginkább betalál itt ezekkel az új koncepciókkal. Még akkor is a szemre nem látunk majd olyan nagy változást, picit egyszerűsödnek az első szárnyak.
Szorosabb lehet ez az év, vagy pedig a végére lesz majd szoros?
Abban bízom, hogy szorosabb lesz, de hogyha valaki sokkal jobban eltalálja ezt az új szárny koncepciót, akkor megint csak az lesz, hogy az év első harmadában biztos, hogy nagyobb előnye lesz. Reménykedjünk abban, hogy például ez a Red Bull lesz, és akkor az a valószínűleg meglévő motorerő hátrány, ami a Hondával is meg lesz bőven az év elején, még biztos, sőt egész 2019-ben, akkor ez valamennyire ellensúlyozza majd azt, hogy ők találják el jobban. Az év végét nézzük, akkor a Red Bull volt tényleg a leghatékonyabb kaszni, hogyha ezt át tudnák menteni. De hát ezt nem fogják tudni átmenteni, mert ez egy másik autó. Még akkor is, hogyha azért nagy részt ugyanaz marad, de miután az első szárny a teljes áramlást befolyásolja, az autó teljes áramlási képét befolyásolja az első szárny, hiszen a levegő azzal találkozik először. Minden, ami az első szárny mögött történik, az csak az alapján történik, hogy az első szárny mit csinál a levegővel, hogy dolgozza meg. És miután itt a szabályváltozás legfontosabb része, ezért minden egyéb elemet érinteni fog az, hogy az első szárny, ami történik. És azért mondom, hogy valószínűleg benne lesz a pakliban, hogy valaki jobban beletalál, hogy a Ferrari, Mercedes vagy a Red Bull, ezt most nehéz megtippelni. Abban bízom, hogy nem lesz nagy eltérés, és akkor így picit összébb jöhetnek, mert ha mondom, a 18 végéből indulunk ki, akkor ez egy nagyon tetszetős összkép lenne nekem, hogyha egy ilyen viszonylag jól teljesítő Red Bull, a gumit nagyon jól kihasználó Red Bull jönne egy amúgy is fejfej mellett levő Mercedes-es Ferrari mellé.
Melyik a legerősebb pilóta felállás? Ugye jövőre a Mercedesnél nem lesz változás, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas marad. Azzal együtt is, hogy Bottas azért meglehetősen nehéz és rosszáízű szezon zárt. A Ferrari-nál Charles Leclerc lesz Sebastian Vettel csapattársa. Az Abu Dhabi teszten már mindketten oda pörköltek, még hogyha nem is kell ebből nagyobb következtetést levonni. A Red Bullnál pedig Pierre Gasly érkezik Daniel Ricciardo helyére, Max Verstappen mellé.
Vettel Leclerc, most azt mondom. Nem messze tőlük a Verstappen Gasly. És a Bottas Hamiltont azért raknám harmadik helyre, mert Bottas motivációs kérdései azért ott lesznek majd 19 elején is, és ott azért lógóval nehéz elkezdeni. Nyilván addigra már kialussza magát, kipihenni magát, és nem egy rossz pilóta, de egyelőre nem látunk tőle olyat, ami az abszolút elit beemelné. Tehát egy nagyon jó erős versenyző, tud futamokat nyerni, egy korrekt, megbízható, csatában mindig a végtelenségig fér valaki, De hogy nincs bennem, nem láttam még benne azt a néhány százalék vagy 10% pluszt, ami megvan a legnagyobbakban, és hiába van ott Hamilton, mint csapat, emiatt azt gondolom, hogy talán a Mercedesnél van most a legtöbb kérdésem a top csapatokat nézve. Leclerc Vettel azért, mert Vettel elképesztő módon motiválhatja majd. Egyébként nem volt ez egy rossz éve, csak nem volt elég jó éve az, hogy világbajnok legyen, és túl sok volt a világbajnoki szinte nem elvárható hiba. Leclerc pedig elképesztően jól teljesített, szerintem abszolút megállja a helyet majd a Ferrari-ban, és nagyon 100%-ra sarkolja majd Vettelt minden hétvégén a teljesítmény.
Már az elején is?
Azt gondolom, hogy igen, nyilván adjunk neki azért időt a belerázódásra, de az látszott Leclercen, hogy piszok gyorsan tanul már az idei Zauberes évében is. Én nem hiszem azt, hogy túl sokat kell neki, vagy nekünk arra várni, hogy Leclerc-et igazán jónak lássuk, vagy 100% közelének lássuk a Ferrari-ban. Ez jót tehet majd a Ferrari-nak úgy egészében, mert az a Kimi Räikkönennel bármennyire voltak villanásai idén, és nyert futamot mondjuk Amerikában, vagy volt pole pozícióban a Monzában, azért az átlag teljesítménye messze elmaradt Vettelétől. Vagy
és nem zökkentette ki? Ezt viszont tegyük hozzá. Leclerc kizökkentheti Vettelt a komfortzónából?
Lehet, hogy ez kell. Lehet, hogy ez kell egy világbajnoki cím, ez, hogy kizökkentsék Vettelt a komfortzónából, és ne a magabiztos nem második számú, de a 1/B, ahogy Barrichellót hívták annak idején. Tehát tudod, hogy azért 21-ből 18-ből biztos te leszel előrébb, nem lehet semmi gondot. Kell egy olyan versenyző, hogy az embert még komolyan olyan teljesítményre sarkolja a csapaton belül, hogy tényleg mindent kihozza magából. Ez lehet, hogy ott tesz a Ferrari-nak. Én kifejezetten várom, és a Verstappen Gasly is érdekes lehet, ha bár ott azt gondolom, hogy amennyire a Vettel Leclercnél nem érzem azt, hogy tűz lehet házon belül, vagy legalábbis azt jobban kezelik majd, vagy Vettel intelligenciája miatt jobban lesz kezelhető, és Leclerc szájából sem lóki a kapanyél. Tehát ilyen szempontból szerintem ők még akkor is, hogyha lesz köztük verseny, és házon belül jobban simulékonyabban kijönnek majd. Gasly már mutatott arra jeleket, hogy vele amúgy is nehéz kijönni, mindegy, hogy a Hartleyval való szájkaratéja, vagy bárki mással Okonnal az évközben. De láttunk tőle olyan helyzeteket, amikor amellett, hogy piszok jól vezet, picit ilyen nyakasnak tűnik ő, ami nem baj, de bekerül Verstappen mellé, akit meg azért nem kell senkinek bemutatnunk. Ott hamarabb látom azt, hogy elgurul majd valakinek a pöttyös, és bekerülünk egy ilyen Vettel Webber, vagy annál is keményebb csatába házon belül. És ott nyilván Verstappen csapatában megérkezve, még akkor is, hogyha jó vagy, és abszolút úgy állsz hozzá, hogy megmutatom, ha meg kell. Kíváncsi vagyok az első ilyen egymásnak feszülésükre. Szerintem abban sokkal több az ilyen komolyabb házon belüli csetepati lehetősége, mint a Vettel-Leclerc párosnak.
A szezonhajra alapján a legtöbb szakértő azt mondta, hogy Verstappenben megvan a gyorsaság és megvan a tehetsége ahhoz, hogy világbajnok legyen. Igaz, ezt már korábban is többen mondták, de például az előző szezon a 2018-as év első futamai alapján meg sokan kétségbe vonták, mondva, hogy nem elég érett, sokat hibázik, és így meg hiába gyors. Hogy látod, mennyi idő kellhet Verstappennek ahhoz, hogy akár világbajnokká érjen?
Nem kell több idő, itt csak egy jobb motor kell, ez látszott már idén is. Hát amennyi hibát elkövetett Verstappen, amit Vettel is elkövetett idén, szerintem még többet is. Viszont ha megnézzük, hogy a jó futamain hogy teljesített, vagy egyébként hogy jött föl, csak Szocsira gondoljunk, tehát azt hiszem a 18. helyről jött föl a harmadikra, és kis túlzással még akár nyerni is lett volna esélye. Tehát hogy egyszerűen, amit Verstappennél nem veszünk figyelembe, az, hogy egyrészt még mindig nagyon fiatal, 21 éves, van már kellő Forma 1-es tapasztalata, piszok gyors, nagyon jól lát a pályán, nyilván agresszív, de melyik versenyző nem volt az a nagyok közül, vagy adott helyzetben ki nem teszi ki a könyökét. Aki nem teszik, az általában nem lesz világbajnok. De hogy nagyon jól reagálja le a szituációkat, vétett hibát, de nagyon keveset, ráadásul azt tetszett, hogy tudott belőle tanulni, még akkor is, ha nagyon ágált az ellen Kanadáig, hogy én nem fogok nem tapottat se változtatok semmit, akárki akármit mond, de bármit szövegelt, az látszik, és ebből látszik, hogy azért megvan az a sütnivalója, ami ahhoz kell, hogy a teljesítménye szempontjából változtasson, mégis tudott változtatni. Tehát mondtak, ez egy másik Verstappent láttunk, még hogyha szövegben még ott is maradt, és dacosan azt mondta, hogy már pedig én olyan vagyok, amilyen.
De azért várjuk meg, hogy jövőre lesz-e olyan hibája, mint mondjuk ebben az évben Kínában, vagy mint nem feltétlenül hibának nevezhetnénk, de Hamilton mondta, hogy szerinte Brazíliában az Okonnal való csetepatéban lehetett volna körültekintőbb, mert neki volt vesztenivalója.
Hát ezt úgy éreztem Verstappen felé Hamilton részéről, mint amikor kicsit a nyílcsebbe vájkálunk, de még egy kis sót szórjunk bele, hagy fájjon az jobban.
De nem volt igaz egy kicsit sem?
Szerintem azért nem volt igaza, mert ez az a helyzet, amiben ők sem vették volna komolyan, hogy visszatámad a lekörözött. Tehát, hogy van egy ilyen fajta kimondatlan etikett, amikor te a köröd visszaveheted, de csatába veszélyhelyzetben nem sodorhatod az élen álló. Tehát ez nem is kérdés, és ez az életemben velem sem fordult elő soha, és nem nagyon tudok rá példát mondani neked, sem Forma 1-es, sem másik VB sorozatból, amikor ilyenbe került, vagy ha ilyenbe került valaki, akkor mindig az volt a hunyó, aki ezt megtette.
Ez volt az év balhéja?
Mondjuk azt, hogy igen, ez lehetett az év balhéja, volt egy kis lögdösödés, ezt nem tudom, hány ilyet látunk per foci meccs, vagy per bármelyik sportág. Ezt elnézve kicsit nekem ez ilyen vihar volt a biliben, mert ez nem ért ennyit. Persze ma már, ahol mindenhol beférnek a kamerák, meg mindenhol bemennek, ott ebből is lehet valamiféle botrányt gyártani, de én ebben nem láttam semmit. Két majdnem, hogy tinédzser egymásnak feszült, és osztották egymást, ilyen hányszor előfordul. Úgyhogy ebben én túl nagy problémát nem látok, meg legalább levezették egymás ellen. Nézd meg, hogy utána Abu Dhabiban milyen kemény csatában voltak, de ott már vigyáztak annyira egymásra.
Pontosabban Okon vigyázott.
Igen, de hogy érezned kell egy szituációban, hogy mikor vagy te vesztett helyzetben, vagy mikor vesztesz te rajta. És ez az a szituáció, amikor meccsben vagy, és ez volt a jó példa arra, hogy Brazília miért nem volt fair csata. Mert itt pozícióért vívtak, és az adta föl, aki tudta, hogy nagyobbat veszthet rajta. Amikor nem pozícióért vívsz, mert lekörözött vagy, akkor egy ilyen csatában nem mehetsz bele. De ezt Okon is pontosan tudja szerintem, miközben röhögött magába azon, hogy felhúzta Verstappen, és odaszúrt neki egyet. Volt jó néhány csatájuk már Forma 3-ban, meg korábban Gokárban is.
És Okon nem látjuk 19-ben, azt tegyük hozzá. Nem tudjuk, mert egyelőre ugye harmadik számú pilóta.
Hiányozni fog, én azt gondolom, hogy 20-ban látjuk majd a Mercedesnél, hogyha Bottas nem produkál valami elképesztően kiemelkedőt, akkor azt gondolom, hogy a Bottas helye nagyon kérdéses, és Okon már bent van a Spice-ban, ahogy ugye régen mondtuk volna, de nem véletlen, hogy Okon, szerintem okos volt, hogy nem vállalt be egy fölösleges Williams-es szenvedést a mezőny végén, nem is tudom, hogy lett volna lehetőség, akkor a Mercedesnek túl nagy anyagi áldozat kellett volna hozni azért a pozícióért, azért a helyért, hogy Okon oda kerüljön, így inkább Kubicának a 11-néhány milliójával bejebb van a Williams. Okon pedig beljebb van a csapaton belül, ott van a Mercedesen belül az egész verseny hétvégén, mindent lát, mindent hal, mindenki még jobban összerázódik. Bottasnak ez egy nagyon kellemetlen helyzet lehet, és éppen ezért lesz érdekes 19, hogy Bottas ezt hogy kezeli, ezt a fajta nyomást.
Esély sincs a Rosberg féle huszárvágásra?
Hogy visszatérjen?
Nem, arra, hogy olyan szinten, legyen Bottas.
Ez is benne van a levegőben nekem egyébként, hogy előbb-utóbb Rosberg megunja Monakóban, meg a világ környéki utazgatás mindenféle versenyek.
Meg a szakkommentálgatás.
És azt mondja, hogy gyerekek, én még visszaülök, van még benne.
De arra gondoltam inkább, hogy Bottas egy szinten legyen Hamiltonnal, mint ahogy mondjuk a 16-os évben volt, mert azt nem állítanám, hogy Rosberg jobb lett volna Hamiltonnál abban az évben, inkább szerencsésebb, és azzal lett meg a világbajnoki cím, de hogy két év után, amelyet Hamilton behúzott, a harmadik évben a csapattársnak sikerüljön.
Nem mutatott semmi olyat Bottasban az első két évben, amilyet Rosberg mutatott abban az első két évben. Tehát leginkább ez a válaszom rá, még akkor is, hogyha ez lehet, vagy lehet, hogy megvalósul 19-ben, de egyszerűen Valtteri Bottas az a típusú versenyző, aki a pályák mondjuk negyedén jól érzi magát, nagyon jól érzi magát, de mindig ugyanazokon a pályákon. Előre megmondtam, kár, hogy nem veled beszélgettem erről itt adásban, mindenki füle hallatára, csak Zolival a szezon elején, hogy Bottas megint ugyanazokon a futamokon hoz majd jót, és talán, hogyha visszaolvasom, hogy saját magam mit írtam az évről, akkor valami ilyet jósolhattam. De lehet, hogy majd mindjárt számon kérem magamat, hogyha meghallgatom ezt a beszélgetést utólag, és már megnézem, hogy mit írtam 18-ról, de azt gondolom, hogy nem éreztem ezt rosszul. Tehát Bottasnak vannak villanásai, de mindig csak azokon az archetipus pályákon, ahol ő jól érzi magát, ahol jól megy. Kicsit massza volt ilyen korábban. De voltak pályái, ott mindig lehetett rá számítani, ott nyugodtan rakhatta rá, de azokra is rakhattál, amikor tudtad, hogy nem fog jól menni. Csak hogy ez egy ilyen 25-75%-os arány a rossz pályák javára sajnos, vagy a rossz hétvégék javára, idézőjelben rossz, tehát Hamiltonhoz képest. És így nem lehet VB címet nyerni, így nem lehet Hamilton ellen egy az egybe felállni, mert nem fogsz tudni olyan hatékonyan pontot szerezni. És
mert akkor... ugye Hamilton majdnem mindenben jó, tehát esőben igen. Jó, száraz pályán jó. Igen.
És nem nagyon tudsz rossz pályáját mondani, vagy tudsz mondani is. Két pályát, ami annyira nem kedvezett neki az a
Bakrényben mondjuk, nem
remekelt. Hát Bakut abszolút kiemelhetjük, Bakuval van valami, mint az Achilles sarka lenne Hamiltonnak, Baku nem tudom miért, pedig semmi olyan nincs abban a pályában, amit ő ne szeretne máshol, de lehet, hogy az aurája olyan a versenypályának, a fényviszonyok, nem tudom, a domborzati viszonyok, ezt nehéz megmondani, mert nekem is volt olyan pályám, amit nem tudok megmondani mai napig, hogy miért nem szerettem, Valencia egyébként, amivel nem tudtam megbirkózni. Voltam ott pole pozícióba, mentem ott jól, de belülről soha nem éreztem úgy magam, mint ahogy Monzába éreztem magam, ahogy Póba éreztem magam, ahogy Brands Hatchbe éreztem magam, sorolhatnám. És valószínűleg Hamiltonnak is van egy ilyen, ami a 21 pályából az egy. Ez a bakui, hogy valahogy nem jön össze minden. Akkor is nyilván tud nyerni, tud pole pozíciót szerezni, de egy saját listát választhatna minden versenyző, hogy melyik öt pályán legyen a világbajnokságát, Baku biztos nem lenne ott Hamilton listájában.
Hamilton egy könnyű tízes listát felállíthatna, annyi jó pályája van, tegyük hozzá.
Hát 10-15-ös biztos, de hát egyébként ezen a mezőny nagy része így van. Tehát így szerintem a legjobbaknak pont az a leginkább az ismérve, hogy nem nagyon tudsz nekik rossz pályát mondani. Nem nagyon van rossz napjuk, rossz pályájuk. Csak kevésbé rossz, vagy kevésbé jó inkább, azt tudom mondani, és akkor ezeket kell tudni kihasználni egymás ellen, és például erről szólt a 18-as év is, hogy a kevésbé jó, meg a kevésbé rossz hétvégék, pályák, stb. Szempontjából Hamilton nagyon jól maximalizált Vettel, meg nagyon rosszul.
Több újonc is lesz a mezőnyben 2019-ben, illetve vannak visszatérők is. Ismét láthatjuk Robert Kubicát, ahogy Abu Dhabiban azt megtudhattuk hivatalosan is. Daniel Kvyat visszatér a Toro Rossohoz versenypilótaként, Antonio Giovinazzi. És akkor nézzük az újoncok listáját, Lando Norris, Alexander Albon és George Russell. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezért részben kicserülődik a mezőny. Mondjuk a hat pilóta közül kitől vársz a legtöbbet?
Ez egy nehéz kérdés. Most ezzel megfogtál, mert nem gondolkodtam még el. Kvyatra nagyon kíváncsi vagyok, hogy a harmadik eséllyel mihez kezd. Benőtte a fejjel ágya. Mindig az volt a problémám vele, hogy eszetlen. És most a szó pozitív értelmében, tehát most nincs semmi olyan Daniel Kvyattal, de tényleg olyan ilyen törőzúzó volt, ilyen kicsit ilyen Maldonado típus, aki kezébe benne van, meg a lábában is benne van a bugi, tudja, hogy kell gyorsan menni, piszok gyors.
De 10-ből 7 futama nem sikerült.
De hogy nem, nincs meg a versenyzői intelligenciája, ezt nem tudom szebben megfogalmazni, ami ahhoz kell, hogy te hatékonyan szerez pontokat, és a tempódat azt eredményekre is váltsd. És valamiért most ebben bízik a Red Bull, ezért kapott még egy esélyt. Valahogy én is azt érzem belülről, hogy lehet, hogy ott tett Kvyatnak, mert valahogy őt ez nem törte meg. Érdekes, ugye néztem a Box utcába idén is, amikor kintről közvetítettünk, meg tavaly is, és valahogy más, egy kicsit más, mint Kvyatot láttam, miközben persze az emberben mindig ott van ez a, na ő se jön már vissza, mert nem gondoltad, hogy ez benne van a levegőben, de olyan nagyon, nagyon gondtalannak tűnt, és nem egy ilyen savanyú citromba halapot valakinek, aki tudja, mert vége a Forma 1-es pályafutásának, itt ellébetszol a Forma 1, meg keres még egy kis pénz szimulátorpilótaként a Ferrari-nak, meg el van jól, de hogy igazából már olyan nagyon nem tud mit kezdeni magával, és ezt nem láttam Kvyaton. És lehet, hogy ez az, ami miatt azt mondta a Red Bull is, hogy lehet, hogy ennek a srácnak mégiscsak most ért el oda az egyet fejlődésbe, hogy felnőtté vált. A tempója még mindig megvan, még mindig elég fiatal, ugye 24-25 éves, még mindig csak Daniel Kvyat. És hogyha ezt nézzük, akkor ő még akár lehetne egy éppen a Forma 1-et most kezdő versenyző. Tehát nincs lemaradva semmiről, viszont rengeteg tapasztalata van, tudnak róla mindent. És talán ez az, amire azt mondta a Red Bull, Helmut Márkostól, Christian Horner-estől, hogy tegyük vissza a Toro Rosso, egyrészt nincs nagyon más, akihez nyúljunk, és Kvyatról meg tudjuk, hogy még mennyire piszok gyors, hát ha most meg tudja azt ugrani, amit nem tudott eddig két alkalommal megcsinálni.
A McLaren évek óta szenved, és talán a 2018-as év volt a jó példa arra, hogy nem elsősorban a motorgyártóval van gond, hanem a kaszni sem volt rendben. Jól kezdték viszonylag az évet, Alonso egymás után szerezte a pontokat a szezon első nagyjából egynegyedében, aztán a szezon végére pedig odáig jutottunk, hogy volt olyan verseny, ahol a McLaren volt az utolsó számú, az utolsó csapat gyakorlatilag. Mi lehetne a teendő Wokingban?
Hát,
van recept egy ilyen helyzetre? Tehát egy élcsapat, egy olyan top csapat, amely a VB címekkel nem volt szerencsés a 2000-es években, de azért a futamgyőzelmekkel elvileg nem állt olyan rosszul. Ha csak a Hungaroringre gondolunk, hányszor nyert a McLaren? Nagyon sokszor.
Igen, ugyanakkor nem felejtsük el, hogy például ezt az évet, hogy mennyi pontot szereztek, az annak köszönhető, hogy egy olyan kaliberű pilóta ült az autóban, mint Fernando Alonso. Tehát ez olyan, mint hogyha ha vegyük ki Alonsót, mint hogy Hamiltont fettet, Verstappent, Ricardot ültetted volna a McLarenbe, és így szereztek volna annyi pontot, amivel 8-9-ek most már nem tudom lettek a konstruktori csapatversenyben, mert hogyha őt kivesszük, és csak Van Dorn teljesítményét nézzük, ami egyébként csak Alonsohoz viszonyítva volt pocsék, vagy tűnt annyira rossznak, az átlagos lemaradása mégis nem volt annyira nagy, jó, 21-0 kikapott időmérőkön, elég sok technikai problémája volt Van Dornnak, több, mint Alonsohnak. És ennek ellenére ő azért messze nem egy kutyaütő. Nem véletlen szerződtette azért a Mercedes formulájába, szerintem még neki is lesz visszaúta, hogy mondjuk Kvyatnak. Volt most már nem egyszer, és...
Mert hogy nem eszetlen, ezt tegyük hozzá.
Meg azt abszolút nem eszetlen. A tempója is megvan. Tehát, hogyha egy átlagos pilóta jut volna a McLarenbe, akkor sehol nem lettek volna. Akkor tényleg, akkor a Williams-től is kikapnak talán. Azt teszem hozzá a Stroll-Szirotkines Williams-től is. Akik messze nem világ megváltó versenyzők, annak ellen, hogy a Stroll ugye megy a saját csapatukba, Szirőtkének meg már nem maradt hely, de hogy ez a McLaren egy pocsék autó volt. Idén pocsék autó volt tavaly is, pocsék autó volt korábban is. 2014 óta, igazából 12 óta én nem láttam a McLarenbe semmi olyat, ami egyedülálló lett volna. 14-ben az, hogy volt egy villanásuk az év elején, egy kettős dobogó ugye Melbourne-ben.
Az volt a kivétel, hát, mert Melbourne-ben általában
ennyi,
jól megy a
leesett nekik valahogy. De hogy azóta csak lefele mennek a lejtőn.
12-ben viszont a McLaren volt az egyik, hanem a legjobb autó.
Főleg évvégére. főleg évvégére, és de az már nagyon rég volt, 6 éve.
Hát ez az.
Tehát, hogy az már nem ugyanez a csapatvezetés.
Rengeteg szponzora volt a csapatnak a 2000-es évek első felében.
A csapat sem ez volt. Tehát a mérnöki gárdát megnézed, azóta szinte teljesen átalakult.
Vagy, Martin Wittmarsról alig hallunk.
A csapatvezetés teljesen átalakult.
Ron Dennis-t kitették.
Ron Dennis-t is. Tehát ott egy elég nagy váltás volt, már csak a név ugyanaz, meg néhány tulajdonos, de hogy... Szóval a McLaren már nem az a McLaren, és innen nem tudom, hogy lehet kijönni, nem látom azt, hogy rövid időn belül ebből ki lehet mászni. Sainz nagyon nehéz helyzetben van, nyilván ő is kényszer helyzetben volt, legalább volt egy busásan fizető szerződés lehetősége a McLaren, de első számú pilótának lenni az meg különösen nem rossz. De hogy szóval nem látom azt a McLaren. Lando Norrisnak is most nézd meg, ott van, volt egy jól induló Forma 2-es éve, ami egy nagyon rossz szezon második felében csúcsosodott, ki köze nem volt aztán a bajnoki címhez, pedig az elején úgy nézett, hogy ő lesz az első számú favorit, aztán Russell simán legyőzte őt, sőt nem csak Russell, és innen kellene valahogy úgy megérkezni a Forma 1-be, hogy tudod jól, hogy az a technika, amiben be fogsz szűrni, azzal nem nagyon lesz esélyed még pontokat se szerezni, vagy ha minden jól jön össze, akkor talán pontokat szerzel. De megnézze azt, hogy milyen sűrű volt a középmezőny, és hogy milyen felfelévelő pályát mutatott a Sauber. Megy oda Räikkönen, jön Giovinazzi. Egy jó csapat lesz. A Haas eleve nagyon erős lesz. A Renault azért nem nagyon fogja, ennél már lejjebb nem csúszik a Renault, tehát azért nagyon, ott lesz folyamatosan a negyedik hely környéken, tehát legalább már 3 csapat van, akik ellen meg kell küzdeni csak a pontszerzésért. És akkor még nem beszéltünk a Force India, nem tudom én milyen nevű utódjáról, akik biztos piszok erősek lesznek, mert most lesz pénz, és ők azért egy jó gárda. Tehát ott nem sok minden változott. Ahogy a McLarennél rengeteg mindenki cserélődött, az a Force India utód, az majdnem, hogy ugyanaz a csapat, mint a Jordan érában. Alig változtak az emberek, és ez a legnagyobb erőssége, hogy egy hatékony csapat, jó mérnöki gárdával, pénz, jó, tehát megfelelő mennyiségű pénzből tudnak jó autót építeni a közép mezőny elejére. És akkor már 4 csapatot elmondtunk. Azok közül, akiket a McLarennek meg kéne verni, nem is egyet, hogy a középmezőnyben labdába rúgjanak. Hát őszintén megmondom, most így december 5-én 2018-ban egy fabatkát nem adnék azért, hogy a McLarennek is sikerül 19-ben.
Mit tehetnek ilyenkor ezek a csapatok? Akár a McLaren, akár a Williams. Történelmi patinás csapatok. Elvileg meg lehetnének a lehetőségek, csak olyan rossz helyzetben manőverezték magukat az elmúlt években, hogy elég kilátástalan.
Igen, azt nem tudom megítélni, és ez nyilván bent kéne dolgozni az ő rendszerükbe. A Williamsnél azt gondolom, hogy kicsit úgy jártak, mint Bernie Eccleston is, hogy elment mellettük az idő. Tehát egy olyan érának a siker csapatai ők, amely éra már nem ugyanaz az éra, amely már sokszorosan megváltozott, el is múlt, egy teljesen más korszakot élünk. A Williams még mindig valahogy a múltból táplálkozik, nem is sikerül ez már nekik megújulni sehogy sem. A McLarennél nem tudom eldönteni, hogy ez a probléma, vagy más a probléma, de kicsit kezdem azt érezni, hogy ez is közre játszik. Hogy a múltbeli nagy sikerek, ahogy elindult a McLaren Honda projekt, minden egyéb, tehát minden arra utal, hogy ők még mindig nagy csapatként kezelik magukat, de nem úgy működnek, hogy egy nagy csapatnak 2018-ban működnie kellene, vagy már 19-ben. És egyszerűen valahogy a kornak a legfontosabb hívószavait, vagy a legfontosabb építőköveit nem oda helyezik, vagy nem azokra a helyekre helyezik a hangsúlyt, amire helyezi a Red Bull, a Mercedes, a Ferrari, vagy akár az erős, hatékony középcsapatok, és valahogy nem találják, nincs meg az a vállalati kultúra. Megvan a vállalati kultúra a 80-es, 90-es évek sikereihez. A 2020-as évek sikereihez egyszerűen még nem konnyítanak, és nem tudom. Azt gondolom, hogy sok változtatás kellene, mind vállalati, mind szervezeti, mind koponyai téren. Tehát, hogy itt mérnököket kellene, bizony mérnöki gárdát kéne cserélni, vagy megpróbálni átcsábítani mérnököket más csapatoktól. Ott van James Key, ugye megpróbálták elhúzni a Red Bulltól, illetve a Toro Rosso-tól a McLarenhez, mert rájöttek, hogy kell valaki, aki rendszerben átlátja az egészet, mert az a Matrix rendszer, hogyha a McLarenről beszélünk, amiben ők megpróbáltak működni, nem működik. De őszintén szóval abban sem vagyok biztos, hogy egyébként csapatvezetés szinten ez az alkalmas csapatvezetés. Tehát, hogy egy Amerikából jött marketing szakember megpróbál egy McLaren sikeressé tenni, lehet, hogy egy ideig, óráig lehet ezzel állítani a befektetőket, vagy az esetleges szponzorokat, de hát ők sem hülyék, átlátnak a szitán. A sok dumának meg nincsen alja. Tehát, hogyha nincs mögötte teljesítmény, nem látod mögötte az elképzelést, a víziót, akkor nem fogsz tudni szponzorokat behűíteni, és nem fogsz, a végtelenség nem lehet a papaja sárga régi színekből, meg a McLaren névből megélni. Előbb-utóbb elkoptatod a nevet.
A műsor végén már csak egy kérdés marad. Miért várhatjuk a legjobban 2019-et? Mi lehet az a tényező? Mi lehet az az elem? Amellett ugye, hogy azért a műsor közepén beszéltünk a szabályváltozásokról, amelyekből azért nem lesz brutálisan sok.
Hát, hogy hazabeszéljek azért, mert 19-ben is az M4 Sporton lesz, és mi közvetítjük Szújó Zolival, de a viccen kívül... Azért, mert azt gondolom, hogy az, amit idén láttunk a Ferrari-Mercedes versenyfutásban, az az olló szerintem még jobban összezárodik, vagy gyakorlatilag egy síkra kerülnek. És ez eleve azt ígéri 2019-re, hogy oda-vissza pofoszkodás lesz folyamatosan Vettel és Hamilton között, ami egyébként valahol azért jó, mert ők látszik, az év végén is látszott rajtuk, hogy ők azért amennyire versenytársak, ők azért tisztelik egymást. Tehát van egy olyan betyárbecsület közöttük, amit a nagyok szoktak, nyilván lefele nem nagyon gyakorolnak ilyen kegyet, mert mindenki el van nyomva, és senki nem ér a mi szintünkre, de azért ott fönn a csúcson azért néhányan elférnek, és ott már nem nagyon lökik le onnan egymást. Tehát az látszik azért a köztük való megnyilvánulásokból, hogy akármennyire egy pohár vízbe meg tudnak egymást folytani képletesen, tehát semmit nem engednének a másiknak a pályán, de ők pontosan tudják, hogy a másik mekkora formátumú versenyző, és hogy pontosan ez emeli a saját értéküket is még magasabbra, hogy egy ilyen formátumú versenyző ellen megküzdve, megverve még inkább többet ér ez a cím. Ott van melléjük Verstappen, aztán majd nem tudjuk az újoncokból, kik jönnek. Ricciardot most kivehetjük sajnos a játékból egy ideig, amíg a Renault nem javul fel annyira, hogy esetleg dobogóira futamgyőzelmekért harcolhassanak, de igazából az a kölcsönös egymás elismerése, és az, hogy a Ferrari és a Mercedes ennyire közel egy szintre került, ettől szerintem 2019 a hibrid éra legizgalmasabb évének ígérkezik.
Így legyen, beszélünk majd erről természetesen, akár futamonként is itt az Inforádióban. Önök az elmúlt bő 50 percben Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátort hallották, az arénát megnézhetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján is. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Dávid.